És akkor bele is vágunk, átadom a szót a legelső előadónak, Horváth Gábor az ELTE-ről. Kérem szépen Gábort, hogy kezdje az előadását.
Szervusztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Meg is osztanám a prezentációt. Két kollégámmal együtt, Kis Bencével és Kovács Robert együtt régóta fejlesztünk egy infrastruktúra monitorozó rendszert, ugye tavaly is erről adtam elő, és hát ennek a fejleményeit szeretném az első előadásban elmondani. Ez lesz talán a kevésbé érdekes rész, és a második előadás blokk, a második 20 perc lesz szerintem igazán érdekes, a belső működéséről szeretnék ennek a rendszernek beszélni, mert ez szerintem elég tanulságos. Egy érdekes és korszerű architektúráról szeretnénk majd beszélni. Remélem addigra arra az előadásra jelenleg Czeiser Tomit hallgatóság is át fog majd jönni. Sajnos live demót nem tudok tartani, mert a böngészőt az két teljesen különböző proxy beállítással kéne hajtanom ahhoz, hogy menjen a Teams is, meg a demo is. Ez működött is, de minden negyedik tabváltásra elszállt a Chrome, és nem bírtam rájönni, hogy mitől, valószínűleg nem tesztelték túl ezt a feature-t. A rendszer már olyan szintet ért el nálunk, hogy már van felhasználói kézikönyv, ez szerintem a fejlesztésnek egy elég komoly mérföldköve. Úgyhogy akit esetleg az előadás alapján ez a dolog megihletett, és szeretnék kicsit jobban megismerni, az írjon nekem, és akkor elküldöm neki ezt a felhasználói kézikönyvet. Egy kis visszatekintéssel szeretném kezdeni, hogy is indult ez a történet, mert hogy folyamatában érdemes megérteni, hogy miért csinál az ember ilyesmit. Eredetileg az volt a feladat, hogy az ELTE különböző kábelrendező helyiségeiben, géptermeiben monitorozzuk a környezeti paramétereket. Ugye ebből van nekünk több mint 100 darab, már mind ilyen helyiségből. És hát nyilván, mit tudom, ha áramszünet van, vagy elromlik a klíma, akkor ezt nem a felhasználótól szeretnénk megtudni, mondjuk egy olyan telefon keretében, hogy miért nem jöttek meg a leveleim. Szóval ilyen kis mikrovezérlős rendszereket dobtunk össze, ezek mértek mindenféle környezeti paramétereket, és akkor vagy telemetrikusan elküldték, hát ilyen MQTT-s dologra kell gondolni, vagy pedig SNMP-n kérdezhetők voltak. Erről szólt például a tavalyi előadás, ugye, hogy például az Arduino-s SNMP modul az úgy nagyjából működésképtelen, de nekünk van egy működő verziónk, úgyhogy ha valaki esetleg ezt kér, szívesen elküldöm neki. Aztán továbbfejlesztettük a dolgot, hogy kaptak ezek GSM kapcsolatot, meg akus üzenetet, és akkor például egy valódi áramszünetnél, ahol nem volt szünetmentes, ott is tudott jelezni ez a berendezés, hogy mi történt. És akkor fejlesztettünk hozzá még speciális érzékelőket, hogy nedvességet tud az západló alatt, tud natív villamos teljesítményt mérni, tehát hogyha nem az UPS mondja meg, hogy mekkora fogyasztás, hanem egyszerűen ilyen lakatfogós megoldással rámérünk. Vagy például tudunk RS-232-n üzenetet fogadni, megküldeni. Na és akkor, jó, ez a kütyű oldal, de hogy mi legyen a szerver oldalon. Ugye egyszerűen pusztán egy ilyen MQTT szerver néhány ráhackert skripttel az kevés volt. Kellett nekünk valami lekérdező, ami ezeket le tudja kérdezni, az adatokat tárolni, agregálni, megmutatni. Aztán meg azt is szerettük volna, hogy figyeli ezeket az adatokat, és akkor abszolút értékre, vagy változásra, limit elérésére riaszt, és akkor, hogy mit csináljon, hát, hogy tudjon logolni, meg mit tudom én, e-mailt küldeni, SMS-t, shell scriptet végrehajtani. És amikor ezt így összegyúrtuk, és működött, akkor hát rövid úton kiderült, hogy ebben minden SNMP lekérdezhető berendezést, azt gyorsan bele lehet gyógyítani. Tehát ez ugyanúgy tudja a hálózati eszközökből is leszedni a hőmérséklet adatokat, vagy a CPU terhelést, vagy az interfész forgalmat, stb. És akkor így lassan kezdett elszállni velünk a ló, egyre több lekérdezés ment, egyre több adatunk volt, írtunk egy ilyen webes adatlekérdezőt is, ami HTML oldalból ki tudott szedni adatokat, és akkor már tényleg elég sok adatunk volt. Na igen, de hogyan jelenítsük meg ezeket az adatokat? És akkor sokáig ott álltunk, hogy voltak ilyen táblázataink, meg grafikonjaink, de valójában minden ugyanolyan ronda volt, mint hogyha a elérhető 20 másik open source, meg freeware ugyanilyen programot letöltöttük volna. Tehát azon kívül, hogy ez most ilyenk volt, ezen kívül ugye nagyobb előnyt nem értünk el. És itt is álltunk majdnem egy évig, és akkor onnan ment tovább a sztori, hogy teljesen véletlenül sikerült ennek a G-Graph konzorciumnak az MXGraph fejlesztő rendszerét megtalálni, és akkor rögtön láttuk, hogy ez az, ami nekünk kell. És mindig azt szerettük volna, hogyha nagyon szép ábráink vannak, gyönyörű topológiai ábráink, amik élnek, tehát ilyen weather mapként aktuális adatokat, státuszokat jelenítenek meg, de maga az egész ábra úgy néz ki, hogyha így ránézünk, akkor van egy átfogó képünk az informatikai infrastruktúránkról. És ez az MXGraph ez pont erre készült, hogy ilyen alkalmazásokat fejlesztünk benne. Hát a böngésző oldal az egy ilyen HTML5 támogatással menő JavaScript-es történet. Igazán jó, hogy pontosan hogy működik, nem is érdekes. Bőven elegendő őt ilyen JSON csomagokkal vagy XML üzenetekkel bombázni. Az le van írva, hogy ennek mi a szintaktikája, és adnak hozzá szerveroldali API-t, amit be kell belegyújtani a mi alkalmazásunkba. Itt már egy kicsit ugye a ortodox fundamentalista stílusunk előbukkant, mert a Java-t meg Python-t adnak defaultban, meg azt hiszem meg lehet venni a .NET-et, viszont C API az nem volt hozzá, és akkor írtam egy C API-t. Nem volt olyan nehéz ugye az előző szerver API-k alapján ezt összeütni. Azért nem toltam vissza a Git-re, mert nem írtam meg minden hívást nagyon inkorrekt módon, hanem csak azokat, amiket használunk a saját rendszerünkben, de ez egy szép cél lenne, hogy befejezzem az API-t, és akkor visszatoljam a Git-re. Persze lehet, hogy azt írnák rá, hogy már a 80-as évek elmúlt, és ne nyomuljak ilyen C API-s dolgokban, de szerintem egy nagyon jó performanciával használható dolog. Na és akkor, hogy mit hoztunk össze belőle? Hát ilyesmi ábrákat tudunk rajzolgatni vele. Ez például a lágymányosi északi épületünknek a disztribúciós hálózata. Ez, amit itt láttok, ez az MXGraph API tudásának mondjuk 5%-a alsó hangon, tehát ez egyáltalán nem használjuk ki azokat a lehetőségeket, amit tud. De abba az irányba megyünk, hogy felokosítsuk a programunkat, hogy egyre több dolgot tudjon. Na és akkor, hogy kezd a felületet használni, hát nincs ebben semmi mágia. Először van egy üres kis lapunk, és akkor definiáltam egy menüt, hogy mindenféle elemeket lehet hozzáadni, ezeket az elemeket mi definiáljuk, tehát bármikor le lehet az ikonokat cserélni, meg ilyesmi. És akkor pakolgatjuk ki szépen az elemeket, routet, switchet, és akkor összekötjük. Az összekötést is lehet ide-oda húzogatni, elrendezhetjük úgy, hogy ne menjen át más objektumon, ahogy számunkra logikus, majd láttok ilyen ábrákat, hogy körülbelül milyen elrendezéseket lehet csinálni. A lehetőségek végtelenek, tehát azt is meg lehet csinálni, hogy az összeköttetésben kis bogyók sorjázzanak és mozogjanak, és azzal a sebességgel, amekkora értéket társítunk hozzá, tehát mondjuk jelen esetben a kihasznált sávszélességét annak a kapcsolatnak. És akkor amikor megrajzoltuk ezeket az objektumokat, vagy megrajzoltunk párat, akkor hozzárendelhetjük a hálózati adatbázisunkban szereplő objektumhoz, és akkor felveszi annak a státuszát, meg a nevét, típusát, stb. Majd mindjárt szó lesz arról, hogy ezt a hálózati adatbázist hogyan tudjuk feltölteni. És akkor pakolgathatunk ki adatmegjelenítő dolgokat, chartot, value bart, sima adatkiírásokat. Rengeteg olyan lehetősége van ennek az MXGraph-nak, amit nem tudtunk ilyen módon kihasználni, mert hogy ez egy komplet ilyen statisztikai megjelenítő csomag is tartozik. És akkor miután ezt megrajzoltuk a térképet, utána még minden elemet nyugodtan kivehetünk újra, és megváltoztathatjuk a stílusát, tehát mondjuk a grafikonnak a színét. Hogyha valaki az egérrel lusta húzogatni az objektumokat, vagy ezt nem tartja elég pontosnak, akkor akár konkrétan meg lehet adni pixelre, hogy mi hol legyen, mi mekkora legyen, át lehet ezt variálni. És akkor elkezdtük rajzolgatni a térképeket, hát ez például a négy gerinc routerünket mutatja a kapcsolataikkal, és hogy éppen amikor itt ezt a snapshotot csináltam, akkor mekkora forgalom ment. Kétféle grafikon definiáltam, az egyiket, az egygörbéset, az CPU, meg hőmérséklet, meg ilyesmi típusú adatokra, a két görbéset, az pedig az interface adatokra, hogy az in meg az out az ugyanazon a grafikonon megjelenjen. Lehet mindenféle rétegeket definiálni, Ez például egy olyan térkép, ahol két réteget definiáltam, az egyiken a CPU használat, a másikon meg a hőmérséklet található. Az úgy néz ki, hogy mindig van egy alapréteg, amit arra rápakolunk, az mindig látszik, és az opcionális rétegekre, amit rakunk, azt meg akkor látszik, hogyha kiválasztjuk azt az opcionális réteget, és akkor az MX Graph alulra mindig bepakolja azokat a gombokat, amik az adott opcionális réteghez tartoznak, megnyomjuk a gombot, akkor megjelenik az adott réteg tartalma. Tehát itt például ugyanazon az ábrán most a hőmérsékleti adatok láthatók. És akkor, ha pedig belemegyünk egy ilyen adat megjelenítőbe, egy grafikonba, egy value bárba, vagy egy ilyen szöveges adat kiírásba, akkor utána láthatjuk az idő sorokat. A rendszerben alapban három aggregáció van definiálva, a perc, az óra és a nap, és ez szerint automatikusan szummázod az adatokat. A negyedik grafikon az a real time, tehát az elmúlt, nem tudom, 50 mérési adat. Ez beállítható egyébként, hogy mennyit tároljunk. Én most úgy állítottam be, hogy percből 120-at tárolunk, órából 48-at, napból meg 365-öt, de ez szabadon állítható, amikor felveszünk egy új hostot. És akkor lehet esetleg olyan tematikus térképeket is ábrázolni, hogy ezt például egy gépteremnek a villamos fogyasztását, meg a hőmérséklet alakulását mutatja. Amikor kirakunk egy térképre egy grafikont, akkor megmondhatjuk azt, hogy milyen időskálán szeretnénk látni az adatokat, és mennyi adatot szeretnénk látni, és utána ezt így folyamatosan frissíti. Hát ez csak a live demo-ban látszik, de ezek a grafikonok, mondjuk a real time, az folyamatosan fut. És akkor néha a rétegeket automatikusan is lehet konfigurálni, például itt a disztribúciós hálózatokat úgy szoktuk ábrázolni, hogy amikor az adott interfészre, ott a bal oldalon látható kerincrúter interfészére klikkelünk, akkor annak az adatai jelenjenek meg jobb oldalt. Minden ilyen host jellegű térképelemhez tartozik két kis ilyen hotline ikon, amikor rámegyünk az egérrel, akkor ezek megjelennek, majd legyen a következő ábrák valamelyikén felbukkan. A jobb oldali ábrácska az mindig az adott eszköznek a logját mutatja, az event logját, abba bekerülnek azok az események, amik az eszközt érintik. A bal oldali az pedig a tulajdonságállító, tehát azzal tudjuk az adott eszköznek, vagy mért jellemzőnek a tulajdonságait állítani. Hát például a tulajdonsága például, hogy milyen időnként kérdezzük le. Ez is szabadon állítható 10 másodperc a default, de nem jelent performancia gondot, ha 1 másodpercre állítjuk. És akkor további lehetőség az, hogy az azonos dimenziójú, meg azonos időskálájú görbéket szabadon összeválogathatjuk. Tehát ha például valamilyen korreláció keresésbe vágunk bele, akkor meg lehet azt csinálni, hogy egy túlterhelt eszköz bemenő gerinchálózati interfészét, meg kimenő interfészeit egyetlen ábrára összepakoljuk, és akkor látjuk, hogy milyen összefüggések vannak a görbék között. Na most, jó, akkor az adatokat begyűjtöttük, aggregáltuk, meg tudjuk nézni, de az lenne a jó, hogyha a kiértékelést is automatikusan csinálna a rendszer. Most mi milyen eseményeket definiáltunk ebben a rendszerben? Hát viszonylag egyszerű, tehát amikor eltűnik az a host, amit monitorozunk, amikor visszatér, hogyha leállítjuk a legkérdezését, vagy elindítjuk, hogyha az adott jellemzője, az adott tulajdonsága nem lekérdezhető, illetve újra lekérdezhető, akkor van felső limit, alsó limit, visszatérés a normál tartományba, valamint hogyha túl gyorsan nő vagy csökken az érték, ugye ezt alapvetően a klímaberendezéseknél használjuk, tehát amikor hőmérsékletet mérünk a helyiségben, hogy ne akkor legyen csak riasztás, amikor már elértük a limitet, hanem hogyha hirtelen elkezd nőni a hőmérséklet, akkor még hát, ha kiér a kolléga, mielőtt minden megsül. De minden esemény az opcionális, tehát az adott hostnál és az adott mért jellemzőnél külön beállítható, hogy figyeljük, ne figyeljük. Hogyha nem figyeljük, akkor erőforrást sem fogyaszt. Amennyire lehet, próbálunk takarékoskodni az erőforrásokkal. És minden egyes eseményhez cselekedeteknek egy sora, actions sor adható hozzá, és akkor azok megtörténnek, amikor az esemény bekövetkezik. És hogy néz ki egy ilyen eseményállító felület? Itt például egy az egyik routerünknek a CPU terhelését mérő szenzorhoz egy ilyen beállító formot látunk, hogy például most négy esemény van beállítva, hogy azt figyelje, hogyha nem tudjuk lekérdezni, hogyha down állapotból visszajött, hogyha egy felső limitet meghaladunk, illetve hogyha visszatérünk a normál tartományba. Most a felső limit az azért 180, mert ebben két CPU van, és 200 a maximum, amit ad. Tehát gyakorlatilag 90%. A többit azt nem figyeljük ebben az esetben. Az is be van állítva, hogy háromszor egymás után kell teljesülni az eseménynek ahhoz, hogy ebből riasztás legyen. Na most akkor teljesül az esemény, riasztás van. Milyen cselekedetek történhetnek? Hát, hogy lehet logbejegyzést, tud e-mailt küldeni, SMS-t küldeni, parancsfelt végrehajtani. És az utolsó kettő az izgalmas, tehát, hogy le tudja állítani eszközök monitorozását, illetőleg el tudja indítani a monitorozást. Ennek két nagyon kézenfekvő oka van. Az egyrészt, hogy szintén az erőforrásokkal akarunk gazdálkodni, tehát hogy ne várakozzon timeoutra sok ezer olyan lekérdezés, amik elérhetetlen berendezésekre vagy elérhetetlen jellemzőkre vonatkoznak. A másik pedig az, hogy ezekről aztán ne kapjunk riasztást. Az eszközleállítás az lehet úgy is, hogy azt mondjuk, hogy egy adott eszközt leállítunk, vagy sem, meg lehet úgy is, hogy a topológia fajt pontjára azt mondjuk, hogy innentől lefelé kérjük a leállítást, és akkor automatikusan leállít, meg visszakapcsol. Szintén az erőforrás takarékosságot szolgálja az, hogy hát rápingelünk az eszközre, mielőtt elkezdjük lekérdezni. Most ha az ICMP le van tiltva, akkor viszont megadható egy olyan jellemző, hát ez tipikusan egy MIB, amit először lekérdezünk, és ha ő válaszolt, akkor lekérdezzük a többit. És akkor ilyen módon próbálunk takarékoskodni, hogyha az eszköz down-ban van, akkor csak ezt az egy jellemzőt kérdezzük periódikusan, és hogyha ez válaszolt, akkor visszakerül az eszköz up-ba, és akkor onnantól kérdezzük a többit. És akkor itt látszik egy ilyen form, ahol tudjuk állítgatni azt, hogy egy adott eseménynél milyen akciók történjenek, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy a hálózati eszköz, vagy az összes eszközünk, ami az adatbázisban van, és az összes esemény az egy mátrixot alkot, és minden mátrix elem az egy sor, akcióknak egy sora. És akkor most ennek a mátrix elemnek az akcióit látjuk. Ugye a mátrix egyik sora ez az MMT1-es eszköz, a másik, az oszlopa az pedig, hogyha down-ba megy az eszköz. És akkor látszik, hogy csinál logfájlt, négy eszközt letesz, disable-be tesz, illetőleg nekem küld egy SMS-t. Minden egyes ilyen action az egy template-re hivatkozik, tehát egy template-nek a példányosított verziója, és a kulcsadatok a template-be vannak, tehát hogyha megváltozik a HG telefonszáma, akkor csak a template-be kell átírni, és nem abban a 5000 action-ben, ami hozzá van rendelve a különböző hálózati berendezésekhez. És akkor nézzük meg, hogy is néz ki ez a gyakorlatban, miket látunk. Ez például a Múzeum körüti kampusznak a disztribúciós hálózata, és akkor látjuk, hogy itt minden zöld, minden nagyon kellemes. Itt például az értékek ilyen value bar-ban vannak ábrázolva. Ez most úgy néznek ki, hogyha ez egy live demo lenne, hogy ezek a value bar-ok, ezek így 5 másodpercenként szépen változtatják a kitöltöttségüket, az szerint, hogy most éppen a CPU layer-t nézzük, hogy mennyire van kiterhelve az adott eszköz. Na és akkor bekövetkezik valami probléma, az így néz ki, most jelen esetben ez a MMT1-es eszköz ott a főépületben ez elszállt, és akkor ő piros lett, erről kaptunk is riasztást, és automatikusan lekapcsolta a mögötte lévő switcheknek a monitorozását, tehát az nem fogyaszt erőforrás, és nem
a két előadás felénél tartunk.
Köszönöm szépen! És akkor a színkódok is elég egyértelműek, tehát zöld a minden oké, piros a field, kék az, amit kivettünk a monitorozásból, vagy eleve nem is monitoroztunk, és van még egy színkód, a sárga, ez a warning állapot, hogyha maga az eszköz lekérdezhető, de van valami jellemzője, ami riaszt, tehát mit tudom én, túl nagy az egyik interfész kiterheltsége, akkor lesz ő sárga. Ez a sárga állapot, ez tud öröklődni fölfelé, hogyha engedélyezzük, és akkor én összefoglaló térképeken is láthatjuk, hogy minden rendben van-e. Ennyi volt az első előadás, tehát hogy hogyan is néznek ki ezek a tipikus képernyők, amiket az ELTE-n használunk és nézegetünk, és most rátérnék az érdekesebb részére, ennek a NetMon rendszernek a felépítésére, hogy miért érdekes egyáltalán ennek a felépítése. Azért, mert két rétegből állt, ez a horizontális elkülönítése, van egy futtatási és fejlesztői környezet, és ebben a futtatási és fejlesztői környezetben van megírva maga ez a NetMon alkalmazás. Ebben a fejlesztői környezetben semmilyen módon nincsen belekódolva az, hogy ez egy infrastruktúra monitorozó történet, vagy pedig egy hálózatos történet. Tehát igazándiból egy olajfinomító vezérlést, vagy egy pénzügyi folyamat ellenőrzést is pontosan ugyanígy le lehetne kódolni ebben a fejlesztői rendszerben. És ez a rugalmasság az, ami tetszik, és amiatt arra gondoltam, hogy igazán megér 20 percet, hogy erről egy kicsit beszéljek nektek. Na, maga a NetMon az... Tehát ez most a felső réteg, az alkalmazás réteg, ez két adatbázis instanszal rendelkezik. Az első, az a klasszikus hálózati adatbázis. Hát ebben azok a fogalmak vannak, amik a valóságban is a képteremben ott csücsülnek. Tehát ott vannak hostok, routerek, interfészek, kapcsolatok, forgalmi adatok, stb. Az adatgyűjtők ebbe az adatbázisba tolják befelé az adatokat minden egyes másodpercben. És van egy másik adatbázisunk, ez a bizonyos megjelenítési adatbázis. Itt teljesen más dolgok vannak, itt vannak a térképek, és itt vannak a térkép elemek. Tehát itt ikonok vannak, vonalkák, chartok, adatkiírások. A két dolog, két komponens egymástól teljesen függetlenül is tud működni, tehát azt is meg lehet csinálni, hogy az egyiket nem indítom el. Hogyha csak a megjelenítési részt indítom el, akkor ez egy webes rajzoló program. Hogyha csak a hálózati adatbázist indítom el, akkor hát így nagyjából az MRTG szintjére sikerült lebutítani a rendszert, de ettől még ugyanúgy működik. És a kettő között van a megjelenítési logika, ami őket összekapcsolja, tehát ezek így nem nyúlkálnak át egymásba, hanem két adatbázis csak a megjelenítési logikán keresztül kommunikálhat. És akkor mit csinálnak igazándiból ezek a modulok? Tehát az alkalmazás logika, ő az, aki szétbontja a lekérdezéseket, fogadja a mért adatokat, beilleszt, agregál, kiértékel, stb. Végrehajtja az akciókat. Ő az, aki ügyel a hálózati adatbázisnak a konzisztenciájára. Tehát, hogyha létrehozunk egy host, akkor ő az, aki ügyel arra, hogy az konzisztensen készüljön el. Illetőleg vannak még virtuális szenzorok is, ha esetleg marad idő, még erről mesélek, mert ez is egy érdekes történet. A megjelenítési logika, ő pedig a kapcsolatot tartja a kettő között. Ő triggerekkel kommunikál, hogy eseményvezérel történet, tehát amikor a hálózati adatbázisban mondjuk megváltozik egy hostnak a státusza, ő erről kap egy triggert, és ez alapján lecseréli a style-t az összes kis ikonka alatt, amihez hozzá van rendelve ez a hálózati objektum. Minden eseményvezérelten történik, tehát valaminek kell az egyik oldalon történni, hogy a másik oldalon is történjen valami. Na és akkor menjünk mélyebbre, hogy ezek a modulok hogyan is készülnek el, mik azok a bizonyos elvek, amik miatt ezt a fejlesztői rendszert érdekesnek tartjuk. Hát először is kicsit meg kell a fogalmakkal ismerkedni. Tehát amíg végül is a feladatot végzik ezek a melósok, ezeket a programokat entitásoknak hívjuk ebben a fejlesztő rendszerben. A legtöbb entitás az több példányban is futhat. Most ahány példányban fut, ugye annyi processzként jelenik meg fizikailag a process listában. Minden entitásnak van neve, meg sok-sok más adata. Ezek az entitások szolgáltatásokat nyújtanak. Van, amelyik csak egyet, van, amelyik 20-at, van, amelyik 50-et. Szolgáltatásokat nyújtanak, és úgy lehet őket dolgoztatni, hogy írunk nekik egy üzenetet. Ebben az üzenetben benne van az, hogy milyen szolgáltatást szeretnénk tőlük igénybe venni, milyen paraméterekkel. Az üzenetet elküldjük nekik, és utána ők ezt az üzenetet fogják, feldolgozzák, és a szolgáltatást azt végrehajtják. Általában egyébként a legvégén nyilván ez egy C-függvény könyvtára van lefordítva bennük, és akkor utána ők meg az ehhez tartozó kódokat ügyesen megfutatják. Ahhoz, hogy üzenetet tudjunk neki küldeni, meg hogy mindenki ezen az üzenetrendszeren tudjon kommunikálni, ezért van egy ilyen aszinkron üzenet közvetítő rendszer az egész alatt. És minden entitás, amikor elindul, akkor erre rácsatlakozik. Ő dönti el, hogy példányonként kére saját üzenet queue-t, tehát ahány processz annyi üzenet queue, vagy pedig egyetlen közös queue-n ül minden entitás. Ebben az esetben, aki legrégebben óta várakozik az üzenetre, azt fogja megkapni. Tehát innentől kezdve az automatikus terhelés elosztás is megvan oldva. Sőt, még egy érdekes dolog megvan oldva ezzel, és pedig a rolling upgrade. Tehát meg lehet azt csinálni, hogy egy poolban, egy entitásnál mondjuk 4 példány fut, és akkor szép lassan kiléptetem őket, és velük párhuzamosan pedig léptetem be az új verziót. És akkor gyakorlatilag lehet upgrade-elni, anélkül az alkalmazás egy pillanatra is megállna. Most hol vannak az adatbázisok? Hát adatbázis kezelő az nekünk, az kérem, nincsen. Hanem ez egy shared memory-s történet, mindenki beemeli ezt a shared memory-t, és egy API-n keresztül fér hozzá, ez a bizonyos API csinálja például a distributive lockingot, meg az ehhez hasonló dolgokat. Ennek az API-nak process megfelelője nincsen. Tehát ez egy hozzálinkelt modul minden egyes entitásban, és ez biztosítja ezt a bizonyos rendkívül jó performanciát. Van egy olyan korlát nyilván, hogy innentől kezdve egy virtuális gépen belül kell, hogy fusson az egész alkalmazás. Ezt olyan módon próbáljuk kikerülni, hogy a message queue kihosszabbítható TCP-n keresztül. Ennek már nem annyira jó a performanciája, de szükség esetén meg lehet csinálni. Egy entitás általában várakozik az üzenet sorára. Ha kap egy üzenetet, szétkapja, megnézi, milyen szolgáltatását hívták meg, megfuttatja, hogyha kell, akkor megválaszol, hogy erről szó lesz. Vannak olyan entitások, amik viszont kettős várakozásban futnak, például ugye az FCG-ik, mert ők a böngésző felül is kapják a requesteket, vagy például pont ezt a TCP kapcsolatot biztosító entitás, mert ő ugye a net irányából is kapja, a socket irányból is kapja néha az áldást. Tehát ők kettős várakozásban vannak. Most ez egy teljesen aszinkron architektúra. Hogy lesz ebből szinkron architektúra? Mikor kell szinkron? Hát felhasználó kitölti az űrlapot, ráklikkel, hogy hajrá, akkor az FCG szintaktikai ellenőrzést végez, utána becsomagolja egy üzenetbe, átdobja annak az entitásnak, aki majd ezt meg fogja csinálni, és akkor annak az entitásnak vissza kellene jelezni, hiszen a felhasználónk ott vár, hogy most akkor sikerült, nem sikerült, boldogok vagyunk, nem vagyunk boldogok. Erre az a megoldás, hogy az üzenetbe az is bekerül, hogy melyik entitás kezdeményezte ezt, és hogy melyik szolgáltatásának kell válaszolni. És ilyenkor az FCG-nek van egy ilyen válaszszolgáltatása, és amikor ő megkapta a választ, hogy siker vagy nem siker, akkor ezt megjeleníti a felhasználónak, hogy örültünk, nem örültünk. Az egész alkalmazás, tehát az egész NetMon, az a szolgáltatásokként van implementálva entitásokban, teljes egészében. Az, hogy ezeket a szolgáltatásokat hogyan nevezzük el, hogyan bontjuk szét entitásokra, ez mindig a fejlesztőnek a döntése. És ezeknek a szolgáltatásoknak a kódja is az adatbázisban van. Tehát ez a fejlesztő rendszer egy adatbázis instanszában van. Ehhez van egy management felület, ez egy webes felület, ebben a webes felületben lehet piszkálni ezeket a kódokat, újra buildelni az entitásokat, leállítani, elindítani, rolling upgrade-et kérni, stb. Tehát a böngészőből nem kell kilépni ahhoz, hogy átírjuk az alkalmazás kódját, vagy kijavítsunk benne egy hibát. És akkor van pár gyári entitás, amik a keretrendszernek a részei, tehát például van olyan, amelyik az adatbázismentéseket csinálja, van egy ilyen logger daemon belül a rendszeren belül, neki tudunk üzengetni, hogy föl lehet ilyen debugolásra is használni, meg van egy ütemező, amelyiktől meg periódikus ébresztéseket, meg egyéb ilyen ütemezési szolgáltatásokat lehet kérni. És akkor, hogy a NetMont milyen alkalmazások, vagy milyen entitásokkal követtük el, hangsúlyozom, hogy ez egy önkényes felosztás, tehát bármikor másképpen is fel lehet osztani. Ezt én csináltam, és hát próbáltam funkció szerint. Van egy ilyen data engine entitás, ő fogadja az adatgyűjtőktől az adatokat, és ő az, aki beilleszti őket az adatbázisba, agregál, meg figyeli a limiteket. Viszonylag pici kódbázis van benne, nagyon ki van tesztelve, nem nagyon illik tesztelés nélkül belepiszkálni, ennek mindig működnie kell, ennek mindig futni kell, tehát ez egy kritikus történet, mert különben elvesznek az adataink, amit az adatküldő küld. Aztán van a klasszikus alkalmazás logika, itt már nem annyira kritikus a történet, hát itt vannak benne azok a vizsgálatok, például amikor új hostot, vagy szenzort, vagy ilyesmit veszünk fel, hogy beleszőlje rendesen az adatbázisnak a struktúrájába. Külön entitás, ez a bizonyos megjelenítési logika, ami összekapcsolja a két adatbázist. Itt is, hogyha csinálnak valami hibát, akkor igazándiból csak az egy funkció térdel be, amiben belemódosítottunk, a többinek mennie kell. Kiemeltem külön entitásnak az event handler-t, tehát ő az, aki az SMS-t küldi, meg az e-mailt, ő az, aki végrehajt egy shell scriptet. Azért, mert ez egy kicsit bonyolult, tehát itt azért van bőven partraesési lehetőség, és nem akartam, hogy bármelyik más entitást így elhúzza az, hogy esetleg itt mondjuk végrehajtunk egy olyan shell scriptet, ami aztán elhúzza az entitást is. Külön vannak az adatgyűjtők, az SNMP adatgyűjtő, HTTP adatgyűjtő. Az SNMP adatgyűjtő például rengeteg példányban fut. Azért, mert hogyha pont elment egy berendezés, és akkor az ő jellemzőire várunk, attól még maga az egész lekérdezés az tudjon tovább menni. Minden entitás igazándiból futhat több példányban, de most a legtöbb az azért fut egy példányban, vagy csak kettőben, mert a terhelésmérésnél egyszerűen nem volt hajlandó 50 monitorozott host esetén a nulláról elszakadni. Először azt hittem, hogy rossz a belső terhelésmérés, de aztán amikor 50 host felé mentünk, akkor így nagy nehezen elszakadt a nulláról, és akkor így hajlandó volt néha 1%-ot mutatni. De hogyha egy elindítom több példányban mondjuk a data engine-t, akkor menthetetlenül visszaesünk megint a 0%-ra. Egyedül az SNMP poller, amit most sok példányban futtatunk, hogy nehogy ebzel megakassza a lekérdezéseket, mondjuk egy timeout. A HTTP pollerő a webes lekérdezéseket csinálja, és akkor végülis az FCGI pedig az, aki egyik irányból rátapad a megjelenítési adatbázist, a másik irányban meg válaszol a JSON-ös kérdésekre. Itt ugye arról van szó, hogy a térkép megjelenítő időnként megkérdezi, hogy mondjuk ez most defaultba 10 másodperc, de a leggyorsabb szenzor idejére automatikusan leveszi a térkép megjelenítőt. Tehát, hogyha van a térképen egy olyan szenzorunk, ami 1 másodperces lekérdezésű, akkor a térkép is 1 másodperces frissítésű lesz. És akkor periódikusan dobja fel a kérdéseket a szerver oldalnak, és a szerver oldalban pedig minden térkép objektumára van egy időbélyeg, és akkor megnézi, hogy a kapott időbélyeghez képest mi frissült, mi nem, és akkor leküldi a megjelenítőnek a JSON update-et, ami tipikusan 4 blokkból áll, a create, a modify, az update, meg a delete blokkokból. A create-ben vannak, hogy milyen új objektumokat kell kipakolnia, a modify-ban, hogyha valami objektum odébb ment, átméreteződött, stílust váltott, stb. Az update az nagyon rövid, ott csak a value-t küldjük le, például egy chartnak, hogyha változik a megjelenítendő érték, és akkor a delete az pedig le tud venni egy objektumot a térképről. Tehát látszik, hogy itt a reloadot nem nagyon kell nyomogatni, a térképek akkor is változnak, nem csak, hogyha jönnek az új adatok, meg változnak a státuszok, a térképek akkor is automatikusan változnak, hogyha ugyanazt a térképet a kolléga egy másik böngésző ablakban elkezdi szerkeszteni. A szerkesztő módban van egy ilyen update gomb, és ő valahányszor megnyomja, akkor ilyen másodperc múlva többieknél is be fog frissülni ez a térkép. És akkor a vezérlő keretrendszer, hát abban lehet az entitásokat indítani, leállítani, abban lehet módosítani a kódjukat, újraépíteni őket, meg lehet nézni a naplókat, és hát bizony, itt van egy direkt hozzáférés az adatbázisokhoz és az üzenet sorokhoz, ezt csak nézegetésre illik használni, mert itt ténylegesen át lehet az adott objektum adott tulajdonságát írni, és semmiféle konzisztencia ellenőrzés nincsen, tehát itt brutál károkat lehet okozni, ha valaki belejavítva, tehát ez egy ilyen nézegetős történet, hogyha valami nem értjük, hogy miért nem működik. Amúgy a térképen keresztül van adatbázis kezelési lehetőség. Itt a, Az alkalmazás logikán keresztül kezeljük az adatbázist, tehát itt nyugodtan bele lehet piszkálni, mert itt konzisztens marad, itt lehet felvenni új hostot, host tulajdonságot, módosítani, stb. Én például olyan módon idéztem elő a demóban az adott eszköznek az elérhetetlenné válását, nem úgy, hogy oda mentem, és kitéptem a power kábelt, hanem a community stringet átírtam itt ezen a management felületen, és akkor emiatt veszítettük el az eszközt, amikor ott pirossá változott. Tehát ezen keresztül illik piszkálni az adatbázist, és akkor egy gyors példa, hogy hogyan történik mondjuk egy sima lekérdezés ebben a keretrendszerben. A dolog onnan indul, hogy az egyetlen nem aszinkron entitás az ütemező, lejárt az idő, küld egy üzenetet az alkalmazás logikának, hogy mondjuk ideje lekérdezni a Mira nevű hostot, akkor megnézi az alkalmazás logika, hogy a Mira amúgy elérhető? Igen, szuper. Na, akkor legenerálja az OID listát, meg a szenzor listát, és elküldi az SNMP lekérdezőnek. Az SNMP lekérdező ezeket lekérdezgeti, és az adatokat pedig elküldi a Data Engine entitás szenzoradata szolgáltatásának. Ő az egyetlen, aki hivatott ezeket az adatokat beilleszteni. Ő szépen beilleszti, agregál, megnézi a limiteket, és hopp, ha mondjuk tegyük fel, hogy az egyik érték az meghaladja a felső limitet, akkor ő nem csinál semmit, hanem az egész kontextust az becsomagolja egy üzenetbe, hogy milyen szenzorról van szó, milyen value, mit haladtunk meg, mi volt az esemény, és elküldi az event handlernek, hogy csináljon valamit. És akkor az event handler már egy elszöszöl ezzel, hogy mit is kell csinálni, mondjuk SMS-t küld. Mindenki, amikor elvégezte a dolgát, megcsinálta az üzenetet és tovább küldte, akkor onnantól visszamegy várakozni a saját üzenet sorára, dolgozza fel a következő üzenetet, következő dolgát. És akkor már az utolsó szlájd, hogy milyen terveink vannak ezzel. Szeretnénk mobiltelefonra optimalizált változatot, ez még nincsen. Az automatikus felderítésbe szeretnénk egy kicsit jobban belemenni, mert ez most üres adatbázissal nagyon frankon működik, de hogyha tele van az adatbázis, és valami attól eltérő adatok érkeznek, mert mondjuk a kollégák átkonfigurálták a hálózatot, akkor ott komoly ütközések vannak, és még azt el kell dönteni, hogy ebből mi az, amit automatikusan lehet kezelni, és mi az, amit meg kell kérdezni. Szeretnénk a nem ciszkós berendezések profiljait bővíteni, meg szeretnénk a tematikus térképek részt erősíteni, tehát ez a Wi-Fi VoIP téma, hogy ezt is meg tudjuk jeleníteni. És köszönöm szépen a figyelmet. Ha írtok erre az e-mail címre, akkor, hogy érdekel benneteket a sztori, akkor elküldöm a User's Guide-ot, ez egy ilyen 25 oldalas nyalánkság, és akkor ezt kicsit jobban kifejtve meg tudjátok majd nézni.